Jó estét kívánok mindenkinek! 45-ös fejezetnél tartunk, Tánya 45. fejezeténél, és ez egy kivételesen rövid fejezet lesz, hogy ezt már többen megérdezték itt, úgyhogy érezni fogjuk, hogy haladunk. Van egy történet, hogy egyszer valaki fölébred reggel, és nagyon rosszul érzi magát, csak mondja a feleségének, hogy mi van veled ma is? Mi a baj? Hú, ne is kérdezz, azt álmodtam, hogy borzasztó rémálmom volt. Mit álmodtad? Képzeld el, azt szégyellem kimondani. Na, de mégis mit álmodtam? Tehát egy olyan rémálom, hogy bele reszketek, ha csak belegondolok. Mit álmodtam? Azt álmodtam, hogy Isten meghalt. És neki, hú, hát ez kellemetlen. Húha. És neki, ne aggódjál, tudod, azt mondja, a Talmud, az ember arról álmodik, amire napközben gondol. Biztos gondoltál Istenre napközben? És akkor ezért vele álmodtál és éjjel. Azt mondja, de látod, ez a baj. Már 40 éve nem gondoltam Istenre. Ugye akkor nem lehet, hogy emiatt álmodtam. Miről szól ez a vicc? Arról szól, hogy valaki lehet úgy vallásos zsidó, lehet úgy, aki tartja a dolgokat, és tartja a szombatot, és a kóserságot, és tórát tanul, és minden. De 40 éven keresztül nem gondol Istenre, hanem minden csak egy megnéz, egy megszokásnak, egy önkiteljesítésnek, egy karriernek, egy társadalmi státusznak. Ugye Istenre magára a történetben nem gondol. És ugye ez tulajdonképpen a tárgyának ez a lényege, hogy kicsit emlékeztesse az embert arra, hogy ez nem egyszerűen egy ilyen mechanikus megszokás, az ember csinál dolgokat, amit minden cselekedet mögött kell, hogy legyen egy mély érzelem, kell, hogy legyen egy mély lelki motiváció, és ez a mély lelki motivációt, ezt valahogy el kell érni. Ezt a mély lelki motivációt, ezt bele kell vinni a mindennapok cselekedeteiben. Most tulajdonképpen eddig a tányában a 45-ös fejezetig erre a mély lelki motivációra két alaputat mutatott meg, a tánya, vagy két alap építő elemet mutatott föl, és ennek aztán ezernyi szintjéről beszélt, hogy ez a két alap mutató, a két alap motiváló erő, ez volt Isten szeretete, és Isten félelme. Ugye azt mondtuk, sokszor idéztük a Zohárt, hogy azt mondja, hogy olyan az Isten félelem, és az Isten szeretet a mitvához, mint a szárnyak a kismadárhoz. Kell, hogy legyen két szárnyához, és föl tudja repülni. A mitva, a jó cselekedet, a mitva teljesítése is akkor tud felemelkedni a cselekvés világából, és tud mélyebb rétegeket is érinteni, hogyha ott van mögötte a Isten szeretet és Isten félelem. Van azonban egy probléma az Isten szeretettel és Isten félelemmel, az, hogy ha most oda megyünk valakihez egy hétköznap délután, és azt mondjuk neki egy hétfő délután, hogy figyelj, Lajos, szeretj Istent. Nem biztos, hogy Lajos rám a hangulózva erre a dolog. Egyrészt vannak emberek, akik eleve nincsenek ráhangolózva érzelmekre, és másrészt pedig nem csak Istennel kapcsolatos érzelmekre, másrészt pedig aki rá is van hangolódva, de Istennel kapcsolatban érezni valamit, ez nem egy annyira könnyű feladat. Ahogy ezt láttuk, hogy itt ez irodatlan, kemény munka kell hozzá, hogy bármit érez Istenem. Egyébként miről van szó? Isten az egy virtuális létezés a számunkra. Ez egy nagyon erős képzelő erő és nagyon erős meditáció kell ahhoz, hogy egyáltalán elképzeljük a szeretetünk tárgyát. És vannak olyan emberek, akik egy valós emberrel kapcsolatban, egy valós létezéssel kapcsolatban, egy kézzelfogható, inkább így mondom, kézzelfogható létezéssel kapcsolatban sem nagyon tudnak érezni. És ennek ezernyi oka lehet, vannak emberek, akik nem annyira érzelgősek, vannak emberek, akiknek valamilyen negatív tapasztalatuk volt a gyerekkorukban esetleg, valamilyen erőszaknak voltak kitéve, és ezért nem tudnak érezni, nem tudnak szeretetet érezni például. De amíg tud is szeretetet érezni, az, hogy Istennel kapcsolatban érezze, ahhoz egy bizonyos lelki állapotba kell kerülni. Ez nem egy olyan dolog, ami bármikor meg lehet nyomni a gombot, és bum, már meg is van az Isten szeretet, imádlak Isten. Ugye még egy másik emberrel kapcsolatban is, hogy tényleg intenzíven érezzen a szeretetet vele kapcsolatban, az nem egy mindennapos dolog. Hány ember van, akiről elmondott, hogy bármikor, ha rágondolt, akkor olyan szeretet, hogy nem tudod, hogy bizselek tőle. Ez, hogy? Öt ilyen ember van? Na, jó, hogy te. Gondolom, én köztük vagyok, nem jelent. De rám gondolsz, akkor biztos, hogy bizsenek. Szóval, hogy a én is kötelszer rád, hogyha ez kölcsönös. De ugye ez azért ritka, hogy valaki öt embert így rávágja, hogy öt ilyen van. Most ennél az ötnél is nem az van, hogy bármikor rájuk gondolok, sőt, nem, az, hogy bármikor, nem is kell rájuk gondolnom, mert annyira, hát én valaki mint szerelmes, és éppen nagyon szerelmes, akkor lehet, hogy mondjuk van egy pár olyan hét, amikor egyszerűen minden gondolat elkörül van. És, de ez nem egy normális dolog, nem egy Istennel, ha egy másik emberrel kapcsolatban, aki kézzelfogható, az nem egy ilyen egyszerű, Istennel kapcsolatban, aki nem kézzelfogható, az még nehezebb. Tehát akkor ez megnehezíti a dolgunkat, és ezért kell, hogy legyen még valami recept, ami segítene nekünk. Valami olyan recept, amit bármikor elő lehet venni, és ami tulajdonképpen egy bármilyen lelki állapotban egy út lehet ahhoz, hogy Isten felé közeledjünk, és hogy a motivációnk a mitvák megtartásában és Istenhez való közeledésben az biztosan meglegyen. És tudjátok, hogy van a három ős atya. Ábrahám, Izsák és Jákob. A kabala szerint Ábrahám a megfelelője a cheszednek, a jóságnak, ami ugye megfelelője a szeretetnek. Izsák a megfelelője a gvurának, a szigornak, ez a második szféra, ami a megfelelője a félelemnek, Istentől való félelemnek. És a harmadik pedig Jákob, ő a tiferet, a szépség, vagy más szóval a könyörület. És ő az, akiről most szó lesz, aki tulajdonképpen a harmadik utas. Ő a harmadik utas, akiről eddig nem volt szó. És ez az a harmadik út, ami egy recept lehet, egy megoldás lehet arra, hogy Istenhez való közelségünket valami érzelm motiválja. Most én említenék itt egy kérdést, és kíváncsiak a ti véleményetekre, hogy mit látunk, ugye? Vannak emberek, akár ebben a szobában elmondhatjuk, hogy talán mindannyian, akik életüknek egy bizonyos pontján Istenhez közelebb kerülnek. Valamilyen módon elindulnak a csúva, a megtérés, a visszatérés útján. Most kérdést tesz föl, van egy kérdés. A kérdés az az, hogy amikor egy ember, aki nem élt vallásos életet, és mondjuk ez a nem vallásos életetnek lehet egy olyan formája, mint mondjuk sok esetben, mondjuk a mi nemzedékünkben Magyarországon, hogy valaki nem kapott ilyen neveltetést. De nem csak erről van szó, vannak emberek, akik kaptak ilyen neveltetést, és nem élnek vallásos életet. Az emberek eldöntenek egy pontján az életükben, hogy csúvát fognak tenni. Valami elindítja őket a csúva irányába. Mi az, ami elindítja az embert a csúva irányába? Mi az, szerintetek? Van-e valami, amire azt mondja, hogy ez az?
Speciálisan
is és általánosan is. Tehát, ha most végigmennék a személyes történeteken, akkor szerintem ugyanaz általános pontra jutnám, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek. Te általános mondtál, a lelki kényszer, a Laci az megrázkódhatás, az ami egyfajta lelki kényszer. De te milyen lelki kényszerre gondoltál
ezt? Hát mert egy halálesetet, de
hát akkor az is egy megrázkódhatás. Igen, de az érzelmi behatás, az milyen típusú érzelmi behatás?
Világi.
Világi? Vagyis? Már azt jelenti, hogy negatív.
Pozitív, én pozitív értem. Első napot beszélve erre.
Aha. Oké. Bence, személy, hogy látod a dolgot?
Erika?
Hát én hol tartozás? Hát, hogy tényleg azt mondja, hogy zsidó vagyok, és
értek el, és szerintem is. Azért van egy pont az ember életében, amikor ez elindult. De miért nem indult el korábban? Az esetek többségében ez a behatás, ez valamilyen hiány. És ez a hiány az lehet, amit ti mondtok, egy megrázkódtatás, egy valamilyen dolog, ami kizökkent a mindennapi megszokásból. És persze lehet olyan is, amit a Gergő mondta, hogy egy valamilyen olyan pozitív behatás, ami elindítja az embert a gondolkodásban. De a példa, amit a Friedrich Ebbe, az előző Lubavitch Rebbe hoz föl, az az, hogy vannak emberek, akik effektív bűnös életet élnek. És mi az, ami miatt egyszer csak elindulnak a megtérés útján?
Félelem.
Az Istentől való félelem?
Igen.
Uh-huh. De mi az az oka, hogy egy... Addig miért nem féltek? Vegyünk egy példát, ugye, amikor a híres példát egyszer itt már idéztem, illetve aki egy úton álló gazember volt, és megtért, és azt mondja, a Tóth Talmud azt mondta, hogy Jézus Kajnai, Lamonybe, Sáh, hát van, aki a túlvilágot egy óra alatt szerzi meg. És ő miért tért meg? Azért, mert valaki mondta neki, hogy te soha nem fogsz megváltozni. Valaki azt mondja, hogy te nem fogsz megváltozni, te rossz vagy, ezt mondta neki. És ez volt az, amit ő motiváltozza, hogy mégis megváltozzon. Miért? Mert a leggyakoribb motiváció arra, az ember megváltozzon, az nem az, hogy meglátja a fényt, hanem az, hogy meglátja, hogy ő milyen sötét. Fölismeri, hogy ő milyen sötét, hogy ő milyen mélyen van. Akkor azt mondja, hogy ez már olyan mély, hogy innen már, hogy, és ha fölismeri, hogy mennyire reménytelenül mélyen van, az indítja el a fény irányába. Mi azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy ő azért tér meg, mert meglátta a fényt, mert fölismerte Isten, és végtelen, és mit tudom én, és elindult a fény irányába, hanem megérezte, hogy ő milyen mélyen van, hogy ő mennyire lecsúszott, hogy ő mennyire sötétben van. És ez az, ami megijesztette, amit mondtad, hogy fél, megijed saját magától. Megijed azt, hogy fú, ez már nagyon húzós, ez már nagyon mély. És ez az, ami megfordítja és elindítja a pozitív irányba. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ember eljut ahhoz a ponthoz, hogy megsajnálja önmagát. Megsajnálja, nem arról van szó, hogy felismeri Isten nagyságát, mint az Isten szeretetben, hogy felismeri Isten szeretetben, hogy szerelmes lesz Istenben. Nem, szó sincs róla. Megsajnálja önmagát, rájön, hogy mennyire mélyen van. Ugye vannak ezek a sztorik, hogy mit tudom, alkoholisták, vagy drogfüggők, vagy itt mesélik, hogy ők hogy jöttek ki a függőségből, és hogyan változott meg az életük. És ott mindig az a sztori, hogy azt mesélik el, hogy egyre nagyon lett a spirál, és egyre mélyebbre kerültek, és aztán eljött egy pillanat, amikor annyira mélyen voltak, hogy megérezték, hogy most vagy megváltoznak, vagy vége. Sokan sajnos nem változnak meg, és akkor vége. De mégis mi az, ami ezeknek az embereknek a változást meghozta? Azt, hogy hogy megkönnyörültek saját magukon. De az nem arról volt szó, hogy meglátták a fényt, hanem arról volt szó, hogy meglátták a mély pontot. Ugye, az a különleges ebben a paradigmában, hogy az ember az ezt sokkal könnyebben meglátja, mint azt, hogy Isten milyen nagy és végtelen. Az ember, mivel, ugye, amikor az ember az egyik legkönnyebben előhívható érzelem, az ember önsajnálkozása. Ugye, gondoltad, hogy az emberek többsége, a nap nagy részében sajnálja önmagát. Jó, ez lesz velem, hívd meg a szám, ott fog sikerülni, fog nem fog sikerülni, stb. Milyen, mert az ember Adam Karöver elátszmai, az ember közel áll saját magához. A legközelebb saját magunkhoz áll. És ezért, ez az a pont, amiből kiindulunk, természetesen isteni, vagy szent kontextusban, ahogy erről majd szó lesz, akkor sokkal könnyebben előhozható a változás, és sokkal könnyebben előhozható az Isten felé fordulás, mint mondjuk az Isten szeretet által, ami egy sokkal nehezebben elérhető szint. Van 5.45-ös fejezetnél tartom. Lélek leereszkedésének tragédiája. Ezen felül van még egy közvetlen út, ami nyitott az ember előtt. Ugye mi az, hogy ezen felül? Azon felül, amit eddig beszéltünk a 44-es fejezetéig bezárólag, ami főleg a Isten szeretetre és az Isten félelemre koncentrál, van egy út, ami egy közvetlen út, ami nyitott az ember előtt. Ami azt mondja, közvetlen út, egy egyenes út. Viszont az ember föl kell rá, föltáll az útra, onnantól egyenes út vezet a dologhoz. Mi ez az egyenes út? És pedig az, hogy úgy foglalkozzon önmaga kedvéért a Tórával és a parancsolatokkal, hogy az áldott emlékű Jákob ősatya attribútumat te szerinted ér. Ez pedig a könyörület attribútuma. Ugye volt róla szó, hogy foglalkozzon önmaga kedvéért a Tórával és a parancsolatokkal, ugye ami itt a második sorban van, ugye arra utal, mint a Misna mond, hogy az ember mindig foglalkozzon önzetlenül a Tóra kedvéért a Tórával és a parancsolatokkal, és ne pedig valamilyen külső motiváció miatt. Ugye az ember lehet zsidó, és lehet vallásos zsidó, és lehet tarthatja a mitvákat, és tanulhatja a Tórát. Nem a Tóra kedvéért, hanem valami más dologért. Vagy azért, mert fizetést kap ezért, vagy azért, mert elismerést kap ezért, vagy azért, mert megszokásból, vagy azért, mert egyszerűen ez a bejáratott út, és fél más csinálni. Azok mind olyasmi, ami motiváció a Tórához és a mitvákhoz, de nem a Tóra önmagáért, nem önmagáért a Tóráért, hanem valamilyen mellékes vagy más célért. Az embernek törekedni kell arra, hogy foglalkozzon a Tóráért, a Tóra önmaga, a Tóra és a mitvák kedvéért. Hogy lehet ezt elérni? Eddig két utat mondtunk erre. Isten szeretet és Isten félelem. És most van egy harmadik út, ami Jákob attribútuma. Ahogy mondtuk, ugye van Ábrahám, Izsák, Jákob. Ábrahám a jóság szeretet, Izsák szigor félelem, és Jákob az ő attribútuma a könyörület attribútuma. Hogyan kell ezt alkalmazni? Úgy alkalmazza ezt az attribútumot, hogy mindenek előtt nagy könyörületet ébreszten Isten előtt a lelkében rejtőző isteni szikra iránt, amely életet ad lelkének. Ez a szikra, amely a forrásából szállt alá, az élet életéből, ami az áldott Ein Szof, vagyis a végtelen, aki áthatja az összes világokat, körbeveszi a világokat, és amelyhez képest minden olyan, mintha semmi lenne. És ez az igen magas forrásból származó szikra, a kígyó bőrébe öltözködött, amely messzire esik a király ábrázatának fényességétől a lehető legmesszebbre, mert ez a világ a legdurvább tripák között is a legalacsonyabb rendű. Ez elég hosszú mondatban mondta el, de mi a dolog lényege? Hogy az ember gondoljon csak arra, hogy micsoda lélek van benne, micsoda magas szintű, magas forrásból eredő isteni szikra, a végtelenből eredő isteni szikra, abból a végtelenből, ami megtölti a világot, körbeveszi a világot, és ami előtt a világ tulajdonképpen, mintha nem is létezne, mert annyira feltételes a léte, ahogy ezt korábban néztesen elmondtuk. És ez a magas szikra beöltözött a testbe, és a test pedig olyan, mint a kígyó bőre, ugye a kígyó elképezi a bűnt, ugye értelemszerűen, és nagyon messze esve a király ábrázatával. Ugye a király ábrázata van, az a híres mondása, de Báronnak, a Kárlini, de Báronnak, azt mondja, és most ezt hallottam itt, most voltam a hétvégén, múlt hétvégén, volt előtt hétvég Olaszországban, meg kicsit más kontextusban, de majd mi azt is elmesélem. De Báronnak a Liner azt mondja, a legborzasztóbb dolog, hogyha a herceg elfelejti, hogy ő egy herceg. Az a legborzasztóbb dolog. Ugye miről szól ez a Aaron Carlini mondás? Az arról szól, hogy volt a híres példa, hogy volt a király, és a királynak volt egy fia, aki neveletlen volt, és arra gondolt, hogy nevelési célba elküldi a vidékre, a egyszerű falusi parasztok közé, és ott majd esetleg egy kicsit megtanulja értékelni a dolgokat. És egy kicsit mellé fogott a király, mert a királyfi annyira belejött, hogy tulajdonképpen elfelejtette teljesen azt, hogy honnan is jött, és annyira belejött a paraszti életmódba, hogy hogy úgy mocskosan és sárosan és immorálisan és minden úgy élte, ahogy ott éltek az emberek, és teljesen elfertőlt az apját. És az apja viszont nem fertőlt meg róla. És csak egy idő után látni, hogy a fiú nem akar visszajönni, akkor küldött érte egy pár minisztert. És azt a minisztereknek, hogy mondjátok meg a fiúnak, hogy a király, az ő apja küldte őket, és bármit kérhet, ki teljesítették a kérést. Ugye? Nem az egy feltétel van, neki kell kérnie, hogy vissza akar térni a király palotába. És akkor elmennek, és nagy nehezen megtalálják, és a kocsmában ott ül, és teljesen egy low life, egy ilyen lecsúszott alak lett belőle, és elmondják neki, az apát küldött a király, és azt mondja, hogy minden kérésére, amit csak mondasz, azt teljesíteni fog. Mit kérsz? Erre azt mondta, egy kicsit hagyd gondolkozzá, és gondolkodott, és azt mondta, egy jó üveg bor jó lenne ma este. És akkor ugye, jó üveg bor. Ugye, ami a mit szoktunk mondani Purim kapcsán, hogy Purim miért a legnagyobb számüzetés? Mert a Noichi Aster Hasti Responál Mémau. Mert én azon a napon azt mondja, Isten, el fogom takarva takarni az arcomat. A legnagyobb számüzetés az, amikor valaki nem is tudja, hogy számüzetésben van. Az a legborzasztóbb, mert akkor remény sincs. De ez történt a király fiával, aki, amikor ott volt a lehetőség, hogy kérjen, akkor azt mondja, hogy egy pohár bor, egy üveg bort, az ő kise tudott lépni ebből a közegből, amiben van. És erre mondja azt, hogy várom, hogy kell lenni. De a legborzasztóbb dolog, ha a királyfi elfelejti egy királyfi. Ugye itt arról volt szó ennek kapcsán, hogy a Steinzart rabbi, aki ugye a híres rabbi, aki ugye lefordította az egész Talmudot Héberre, a különleges megtalás rabbi, és akkor szó volt arról, hogy milyen veszélyek vannak a európai zsidóságra, és ennek kapcsán mondta ezt a példát. Mindenesetre akkor visszatérve itt ehhez, a lényeg, hogy az ember végig gondolja, hogy milyen mélyen van, és ezt nem nehéz végig gondolni. Azt nehéz végig gondolni, hogy Isten milyen magasztos. De azt végig gondolni, hogy én milyen mélyen vagyok, azt nem nehéz. És ebben végig gondolja azt, hogy és viszont ott van benne az az isteni szikra, és az az isteni lélek, akkor ez könyörületet ébreszt saját magában. És hogyha már ez így elindult, akkor már van egy érzelem, akkor az érzelemre lehet építeni, akkor van hova tovább lépni. Volt még egy történet, amit el akartam mesélni. Igen. Volt nekem egy haszib filozófia tanárom a Jeszivában, aki maga is egy kicsit elvont volt, és mindig, amikor valami ilyesmiről volt szó, hogy valaki milyen mélyen van, és mennyire a világ hívságainak átadta magát, akkor próbált valami példát, valami kézzelfogható példát mondani, akkor mindig egy kicsit gondolkozik, azt mondta, kézzétek például, ha valaki egy csokoládét majszol, és a csokoládét majszol és hajszol. Az ő világában a csokoládé az ennyire egy ilyen földhöz ragadt valami van. Miért mondom ezt? Mert most hallottam egy történetet, amikor készültem az órára. Volt az Alter Rebbe-nek egy haszidja, akinek nem teszem be a neve, aki maga is egy nagyon különleges emberként volt számomra, és voltak, akik azt mondták róla, hogy ő egy szádik volt, igazi szádik, egy tánya, értelmében egy szádik volt, egy úgynevezett szádik verálló, egy olyan szádik, aki még nem befejezett szádik, de már szádik. Ugye azt mondta, hogy még benne van egy kicsi, csak kómában van a rossz ösztönből, tehát nem kerül kifejeződésre. De maga is egy nagyon különleges ember volt, és hosszú órákon imádkozott minden nap, és az egész faluban mindenki tisztelt, a nem zsidók is tisztelték. És ebben a faluban volt egy pap. És ez a keresztény pap, ez nagyon zavarta, hogy ez a zsidó ez ilyen tiszteletnek örvend, még a nem zsidó körében is, nagyon antiszemita pap volt, amúgy is, és valahogy ártani akarta ennek a zsidónak. És ő neki még volt egy ilyen mágikus képességei voltak, és mágiát tudott használni, Szerintem mit talál ki, hogy amikor imádkozott a barátunk, akkor közel ment hozzá a zsinagógához, és használta a mágiát, és mi történt, még képes volt hatni a zsidóra, akinek ima közben olyan erkölcsen gondolatai támadtak, ami teljesen amúgy elképzelhetetlen volna, és ő teljesen összeroskadt. Nem értette az, hogy lehetséges, mert ilyen gondolatai támadnak. Összeomlott, összeroskadt, és mit csinálj? Hátszik, hogyha ilyen vallásra dolga, elment a rebéhez. Elment a rebéhez, a rebe fogadta az álterebe, és azt történt szerint az álterebe kivett egy, kiúszta a fiókat, és kivett egy almát. Azt mondta neki, de Pécach, azt mondja, hogy Pécach ma halive, azt mondja, de Pécach, látod ezt az almát? Szereted ezt az almát? Szeretnéd ezt az almát? Egy őszinte ember volt az a hátszín, már hosszú ideje nem vett, mert jött gyorsan liádiba megbeszélni a rebével a problémáját. Rebe, igen, én szeretném azt az almát, szeretem azt az almát. Ellen a rebe nagyon felbúrt lett, és azt mondta, Pécach, helekelő kámi mál mámas. Ugye, ahogy a tányában írva, hogy az isteni lélek, ami bennünk van, az Istentől vétett, valódi isteni lét föntről, úgy van írva. Tehát egy valódi isteni lét föntről a te lelked. És egy almát szeret, te ebben mondják, hogy egy almát szeret. Szereted ezt az almát? Ő ugye őszinte ember van, azt mondja, igen, ebben mit fog csinálni? Szeretem ezt az almát. Ebben még jól felmehet almát össze. De Pécach, helekel a kámi mál mámes. Egy igazi része vagy Isten, a lelked az igazi része Istennek. És te szereted ezt az almát, az alma, ennyi az egész, ez egy ilyen fizikai dolog. És amikor már negyedszer megkérdezted tőle, akkor azt mondja neki, nem szeretem az almát. És ez volt a szeretek tége. És de onnantól fogva ez a mágia, ez nem tudott rá hatni, és minden visszatért a régibe, és tudott úgy imádkozni, ahogy kell. Ugye miről szól a történet? A történet arról szól, hogy ebbe azt akar neki mondani, hogy figyelj, te Isten része vagy, egy isteni szikra vagy, akkor hogy lehet, hogy téged rabul ejt egy alma? Ugye, mint ahogy rabul ejt a mágia, hogy rabul ejt egy alma. És ezzel próbált könnyedületet ébreszteni az isteni szikrán, ami arra Pécachnak a lelkében volt. Ugye nyilván ezek elvont fogalmak így, hogy az egy alma, ami esetében nagyon messze van, de az alapgondolat az ugyanez. Az ember, ha nincs kiút, hogyha nem találja azt, hogy hogyan lehetne megtalálni az érzelmi szálakat a Tórához, az örökkévalóhoz, a zsidósághoz, akkor néha elő lehet venni ezt a szálat, hogy kicsit végig gondolja, hogy ő mennyire mélyen van. Tudjátok, mert az a híres történet, hogy az ötödik Lubavitchi Rebe, az ugye neki volt egy idősebb testvére, a Örökzó, mint Zalmanán, és akkor Rebbe lett, akkor az idősebb testvére egy kicsit próbálta igazgatni, hogy kell egy Rebének működni. És azt meséljük, hogy jött hozzá egy zsidó, és elmondta Rebéhez, és mondta neki, hogy ilyen problémája van, és hogy csak a Rebbe tud neki segíteni. És a Rebbe azt mondta, nálam üzre, nem tudok segíteni. Meghallotta ezt a mondják, a zsidó kiment, és leült a Rebbe szobába, és elkezdett zokogni. És arra jött a Rebbe testvére, és látja, hogy zsidó zokog a Rebbe szobája előtt. Ez nem megy, ez nem tudja, úgy látni, az öcsi nem tudja, hogy kell Rebének enni. Gyorsan bement a bekopogat, bement a öcséhez, ez nem lehet, ez így nem működik. Egy zsidó kint sír, és azt mondja, hogy te nem tudsz neki segíteni, ezt nem lehet így csinálni. És erre azt mondja neki a Rebbe, igen, az kint sír, és jó, akkor küldve még egyszer. Beküldve még egyszer, amit a problémát Rebbe megáldotta, és minden rendbe jött. Mi a történetnek a magyarázata? Hogy néha az embernek egy kicsit össze kell törni, ahhoz, hogy befogadó edény legyen egy isteni áldásnak. De ő annyira, megyek a Rebbe elintézni. Szóval jöttem Rebbe, te mit szartam segíteni, nem, ez így nem megy. Kicsit össze kell törni. Az ember, ha amikor össze van törve, akkor sokkal nyitottabb a érzelmekre. És ezért az ember, ha nem megy másképp, akkor néha végig kell gondolni, hogy hova is jutottam én. mint a híres kérdésben, amikor a, mi már többször volt szó, hogy a Isten megkérdezte Ádámot a tiltott fa gyümölcse után. A Jekó, hol vagy? És akkor erre van az a kérdés, hogy minden tudsz, hogy hol van? Hát nyilván tudta, Isten minden tud, mindenki tudja, hogy hol van. És erre ugye az a válasz, hogy azt kérdezte, hogy hol vagy, hova jutottál, hova csúsztál le? És az ember saját maga, saját magával kapcsolatban ezt a kérdést ezt föl tudja tenni, és ezzel tud könyörületet ébreszteni saját magában a isteni sziklával szemben. Különösen, ha az ember felidézi lelkével, folytatjuk a második bekezdéssel, minden cselekedetét és mondását és gondolatát attól a naptól fogva, hogy világra jött, melyek méltatlanok, és amelyek miatt a király hirtelen kérdések kötik, az elme elhirtelenkedett gondolatai által. Mert Jákob öröksége az ő kötele, mintha csak valaki tényleg meghúzna egy kötelet, stb. Ez az ezoterikus tan szerint a Sinna számítatése néven ismert. Ugye értetek, miről van szó? Ugye van de hitéha melech, az a szó, hogy a hité, ami itt hirtelenkedésnek van fordítva, azt a kommentárok úgy fordítják, hogy a két lehetőség van, vagy hirtelenkedés, vagy csalók. A legtöbb kommentár szerint ez a ugye pozitívan kell ezt értelmezni. Arról szól a mondat, hogy Isten meg van fogva a csarnok által, a csarnok az vagy a szentélycsarnok, vagy a hirtelenkedés által azt jelenti, hogy Isten meg van fogva a lelkesség által, a Tóra lelkességének, lelkesen való megtartás által. Tehát általában egy új magyarázatot ad ennek a mondatnak, és azt mondja, Isten meg van fogva nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben. A hirtelenkedés által. Milyen hirtelenkedés által? Az ember azon hirtelen támad erkölcsön gondolatai által, ami a fejében van. Miért Isten meg van ezáltal fogva? Mert Isten bennünk van. És amikor az ember vétkezik, akkor magával viszi a vétkezésbe, magával viszi Istent is. Azt a példát használja erre a szárnya egy korábbi fejezetben, hogy az ember gondoljon arra, hogy amikor vétkezik és alámerül a mocsokban, akkor az olyan, mint hogyha fogná a királyt, és bele döngetné a fejét a királynak a ürülékbe. Mert Isten bennünk van, és hogyha mi vétkezünk, akkor abban a vétekben belevisszük Istent is. Ugye van egy állat, amelyik annak örül, hogy ül az ürülékben, és van egy ilyen mondás, hogy csak azt sajnálja, hogy az ürülék az csak a nyakáig tart, és nem tud a feje fölöljéig is tartani. Ugye ez a disznó. Amit csak úgy szoktunk nevezni, hogy davaráher, valami más, mert nem is akarjuk kimondani még a nevét sem. Ugye gondolom, milyen nagy sajnálat az, amikor valaki ül az ürülékben, és élvezi is, hogy az ürülékben ül, és az ürüléket meg kell enni, stb. És az ember gondolja végig, hogy a saját gondolatai, cselekedetei, beszédei, amik mind, nem mind, de sok közülük méltatlan és elkölcstelen, az tulajdonképpen Istent is belerángatja az ürülékbe. Ugye van ez a mondat, amit itt ígérsz, Jákob öröksége az ő kötele. Jákob hevelnek losszony. Ugye hévelően nagyon érdekesen a hevel, az örökség, de azt a szó szerint azt mondja, hogy kötél. Miközben a kötélnek az örökséghez? A kötél az arra használták, hogy mérjék a földet vele, a föld méreteit. És akkor az már kötél, és a föld és az örökség, ezek már ilyen szinonimák. Az általában ennek is egy új magyarázatot ad, azt mondja, Jákob öröksége az olyan, mint egy kötél. Jákob egy zsidónak a lelke az olyan, mint egy kötél. A kötél egyik vége az bennünk van, a másik vége az égben van. És ez két dolgot is jelent. Egyrészt van az, hogy néha fölülről megrázzák a kötelet, akkor mi is egy kicsit fölébredünk itt lent. Másrészt, ha viszont mi valamit csinálunk, belelógatjuk ezt a kötelet az ürülékbe, akkor az egész kötelet megmoskolja, egészen fönt a legtetejéig annak a kötélnek. Ezt akarja itt mondani, hogy gondoljad végig, hogy mindazok a cselekedetek, mondatok, gondolatok, amiket tettél az életed során, és azokkal hogyan mocskoltad be azt az isteni sziklát, a kötélnek azt a végét, ami benned van. És ugye ezt nevezzük Shina számüzetésének. Ugye közismert az a dolog, hogy amikor a zsidók számüzetéséről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy isteni számüzve van a zsidókkal. Mit jelent, hogy számüzve van a zsidókkal? Amikor azt mondja, a Midrás Galule Edom Shinai majd, amikor elmentek Edomba számüzetésbe, Isten velük ment. Elmentek Babilóniába, Isten velük ment. Milyennek az elmond magyarázat? Amikor az ember vétkezik, amikor az ember számüzetésbe viszi magát, akkor az a magával viszi Isten, mert Isten benne van, akkor azt is lehúzza, és azt is magába viszi. És erről van megírva Jesaja könyvében, térjen vissza az örökkévalóhoz, az irgalmazzon neki. Ugye, mit jelent? Jassuvel a semmi rachméjú, szó szerint azt jelenti, térje vissza az Istenhez, és Isten meg fog neked irgalmazni. Meg fog neki, vagyis az embernek, aki visszatért hozzá. Az általában itt is egy új magyarázatot mond, ami azt jelenti, hogy év lesz az irgalmaz az örökkévaló neve iránt. Azt jelenti, térje vissza az örökkévalóhoz, és irgalmazzon az örökkévalónak. Értitek? Nem vagy az egyszerű jelentés, és majd Isten megirgalmaz neki, hanem ő, aki visszatér Istenhez, miért tér vissza? Mert megirgalmazott, megkönyörülte Istent, aki benne van. Nagyon szép magyarázat. Ugye van a híres breszlevi hasidok, azok ugye Nachmani Breszlev, aki ma is az egyik legnagyobb hasid irányzat, egyetlen rebbéjük volt, de Nachman, aki az állt rebbének volt a kortársa, és azóta nincs ugye utódja, de a haszidus továbbra is megvan, egyik legerősebb haszid irányra. És róla mesélik, hogy egyszer ugye elment a Szentföldre, és aztán visszajött, és a visszafelé úton belép tesz az Álta Rebéhez. Liádiban, ugye, ahol a Rebé volt. És a történet szerint ott töltött egy Sábeszt, és az álterevet próbálta rávenni, hogy mondjon valami szólamagyarázatot, ő megpróbálta az álterevet rávenni, hogy mondjon valami szólamagyarázatot. Végül az álterevet mondott egy szólamagyarázatot, egy 4-5 órás hosszú szólamagyarázatot, és amikor hazament a Nachmannak, megkeresztek rá a hívei, no, mit mondott a Chabad Rebe? Azt mondja, hú, az egy különleges volt, azt mondja, de a legkülönlegesebb, azt mondja, az utolsó mondat volt. Ebből lehet látni, hogy ez egy csak egy ilyen ember van egy nemzedékben. Mi volt az utolsó mondat? Ez a mondat. Azt mondja, hogy amikor az van írva, hogy térjen vissza az örökkévalóhoz, irgalmazom neki, az azt jelenti, hogy én is ül, hozzák mondatok a sem, hogy Istenen irgalmazzám. Tehát valaki azt mondja mondani, hogy irgalmaz Istenen, az elég bátornak kell lenni. Én, te, irgalmaz, legyen irgalmaz Istenen, az egy erős kijelentés. Hogy ez a mondat nem azt jelenti, hogy Isten irgalmaz neked, hanem azt jelenti, hogy te irgalmazzál Istenem, te könyörülj el Istenem, és ezért fél meg, az egy elég forradalmi tanítás. Ugye, és erről van az írva, amit itt mondjuk az utolsó mondatban, aki közöttünk lakozik, tisztátlanságunk közepette. Mit jelent az, hogy a sajhén itam, szöjszum aszam, Isten, aki közöttük lakizik, szátanosak között, az ember vétkezik, akkor is Isten ott van benne, és Isten és Isten ott van. És ezért, hogyha ezt az ember ezzel kapcsolatban fölébreszti magában a könyörületet, akkor az egy jó kiinduló pont lehet az Istenhez való közeledésben. Itt állunk meg.